Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában a post-covid betegségekről és az ezek kezelésére szakosodott post-covid ambulanciáról beszélgetünk. Marosi Viktor ezúttal az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 4-es osztályának pulmonológusát, dr. Csoma Zsuzsannát kérdezte a részletekről az egészségkódban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mi miatt kellett ezt a területet, a post-covid ambulanciát külön kezelni az összes többi területtől?
Tehát igazából ez a megközelítés, ez a járvány első 2-3 hulláma idején fogalmazódott meg, amikor nagyon-nagyon sok beteget láttunk súlyos tüdőkárosodással, és hát érthető volt az igény, hogy valamiféle támaszt adjunk ezeknek a betegeknek, hogy gyakorlatilag ezért jött létre ez a post-covid ambulancia, illetve átmenetileg egy post-covid rehabilitációs osztály is működött az intézetünkben, ahol ugyanazok a kollégák dolgoztak, akik a post-covid ambulancián látják el a betegeket. Tehát valójában a mi szempontunkból, pulmonológiai tüdőgyógyászati szempontból ez volt az elsődleges indoka ennek az ellátásnak a felépítése irányába, ami akkoriban tényleg nagyon indokolt volt, mert nagyon kiterjedt és nagyon lassan javuló tüdőkárosodásokat láttunk. A járvány természete, illetve nyilván a lakosság nagy arányú átoltottsága némiképp módosította ezt a szituációt. A 4.-5. hullámban már egy nagyon kiterjedt tüdőérintettséget viszonylag ritkán látunk, tehát eltolódott a hangsúly a COVID általános panaszai felé. A súlyos tüdőkárosodás mellett is előfordultak más szervi károsodások is, tehát azért ez fontos megemlíteni. Tehát akkor is találkoztunk kardiális, tehát szívérintettséggel, anyagcsere rendellenességekkel, mozgásszervi problémákkal, izom, ízületi fájdalmakkal, ideggyógyászati kórképekkel, memóriazavarral, alvászavarral.
Ki fogunk térni rá, memóriazavar az egy teljesen elképesztő tünet, legalábbis a post-covid szindrómánál.
Igen, és ezen túl ilyen általános fáradékonyság, hajhullás, tehát ezek mind-mind megjelentek az első pár hullám alatt is, amikor a súlyos tünetek voltak inkább jellemzőek a betegekre. Most magának a COVID-nak a lefolyása és az esetek többségében enyhébb szinten van, akinek teljesen tünetmentes. Ennek ellenére post-COVID tüneteket látunk más mintázattal, mint korábban, tehát sokkal inkább az általános panaszok vannak előtérben, mint a fáradékonyság, nehéz légzés, ami mögött nem feltétlenül találunk tüdő vagy szíveredetet, csökkent teljesítő képesség, ugyanígy az ízületi panaszok nagyon sok betegnél tartósan megvannak. Ideggyógyászati tünetet azért ritkábban látunk, mint az első időkben, de azért előfordul most is memóriazavar, koncentrációs zavar. Hát ezek a tünetek jelenleg is felelhetők, talán enyhébb formában, mint a korábbiakban.
Tehát ha jól értem, akkor ezek a post-covid tünetek, kiemelem a koncentrációzavart és a memóriazavart, ezek akkor kifejezetten idegrendszeri tünetek.
Igen, igen. Hát ugye nehéz ezeknek is az organikus, a szervi hátterét megtalálni, tehát a legtöbb esetben azt látjuk, hogy
van egy bejövője.
A képalkotó eljárások sem mutatnak szervi eltérést, de nyilvánvalóan mikroszkopikus szinten a vaszkulatúra, tehát az érhálózat szintjén, illetve nyilvánvalóan az immunmechanizmusokban jelen vannak azok a változások, amit a vírus előidéz.
Van olyan ismerősöm, aki több mint egy év után beletörődni látszik abba, hogy a tünetei nem enyhülnek. Ez törvényszerű? Vagy mire lehet számítani a post-covid tüneteknél?
Tehát azért azt kell látni, hogy a post-covidról eleve csak akkor beszélünk, hogyha a fertőzés kezdete után 4 héttel még mindig tünetes valaki, hogyha ez 12 héten is túlnyúló, akkor már long covidról, hosszú covidról beszélünk. És hát vannak már megfigyelések arra vonatkozóan, hogy milyen gyakoriak ezek a jelenségek, de nagyon szórnak azok a statisztikai adatok, amiket így a világból kapunk. Minden esetre úgy tűnik, hogy a betegek körülbelül felénél, vagy háromnegyedénél, akár fél év után is lehet, ha nem is minden tünet, amit a COVID-hoz köthetően megjelen, de egy-egy tünet az sajnos tartósan előfordulhat. Mi a saját tapasztalatunkból azt látjuk, hogy ezek a panaszok nagyon szépen, lassan, fokozatosan az esetek döntő többségében oldódnak, de vannak olyan betegek is, akinél nagyon-nagyon hosszan fennállnak.
Van összefüggés a tünetek hosszú fennállása, vagy esetleg rövidebb fennállása, tehát az időtartama és az oltottság között? Vagy ezt még nem is vizsgálták?
Nem nagyon van erre vonatkozóan adatunk, tehát összességében azt látjuk, hogy amióta a lakosság átoltottsága az növekedett, azóta ugye enyhébb vírusinfekciós tüneteket látunk az esetek döntő többségében. Persze ezt nem tudjuk azért egyértelműen meghatározni, hogy ez az átoltottsággal vagy a vírus természetének változásával függ össze. Ugyanakkor azért a post-covid tünetek nem feltétlenül arányosak azzal a tünetintenzitással, ami az akut fázisban megjelenik a betegeknél, és ennél fogva ezeknek a post-covid tüneteknek az elhúzódása sem feltétlenül arányos azzal, ami az akut fázisban tapasztalunk a betegeknél. Nyilvánvalóan az első pár hullámnál, amikor súlyos szervkárosodásokat látunk, de tényleg azok CT-vel, ultrahanggal, képalkotó eljárásokkal egyértelműen detektálhatóak voltak, ezeknek a súlyossága azért összefüggés mutatott azzal az ütemmel, ahogy a beteg javulni tudott. De azoknak a panaszoknak, aminek nem látjuk a pontos szervi eredetét, azoknak a panaszoknak a lefolyása, az nem feltétlenül függ össze azzal, hogy milyen súlyos tünetek voltak a betegség kezdeténél.
Beszéljünk egy picit a post-covid ambulancia felépítéséről. Hogyan áll össze, milyen területek vannak, illetve milyen orvosok gyógyítanak a post-covid ambulancián? És én nemrég olvastam éppen egy cikket, egy díjnyertes fotósorozatról, ahol egy fiú azt hiszem 54 napig volt bent COVID-dal, és majdnem minden szerve károsodott, és ott például nagyon fontos volt a gyógytornásznak a jelenléte. Ez is a része, tehát hogy hasonlóképpen kérdem, tehát hogy a post-covid ambulancián kik vesznek részt a munkában?
Hát ez attól függ, hogy milyen jellegű a probléma. Tehát amikor az első 3 hullám után súlyos tüdő izomzatkárosodással kerültek ide a betegek, akkor egyértelműen egy team segített rajtuk, aminek szerves része volt a fizioterápia, tehát a gyógytornászok munkája az nagyon-nagyon sokat számított, de ugyanígy a dietetikus, ugyanígy a pszichológus, a pszichiáter is segítette ennek a csapatnak a munkáját. Ők általában súlyos állapotú, a kórházban bent fekvő betegek voltak, de ugyanezt a mintázatot próbáltuk megvalósítani az ambuláns betegek esetén is. Csak azt kell látni, hogy amíg az osztályra egyértelműen tüdőérintettséggel bíró betegeket kezeltünk, illetve egyéb COVID szövődmények is voltak ezek mellett, de mégis a tüdő volt a vezető vonal, amíg a post-COVID ambulancián egy nagyon-nagyon összetett betegcsoportot látunk, tehát oda sokan jönnek úgy is, hogy nincs is semmiféle légúti érintettségük, hanem pontosan ezek az izületi, mozgásszervi, neurológiai, akár pszichológiai, pszichiátriai problémák állnak előtérben, tehát itt a konziliárusok segítségét próbáljuk kérni. Hát ezeknek a szakkonzilumoknak egy része megvalósítható itt az intézetben is, de sajnos például reumatológiai szakrendeléssel nem rendelkezünk, tehát ebben az esetben el kell irányítsuk a beteget más szakterületre, de ugyanígy, hogyha endokrin, tehát ilyen belső elválasztású mirigy rendszert érintő probléma, vagy anyagcsere rendellenesség társul a COVID-hoz, őket akkor a megfelelő szakirány felé tereljük.
A post-covid tünetek mennyire látványosak, és mennyire van meg annak az esélye, hogy esetleg valaki visszatérne a régi életmódjához, de nem is tudja azt, hogy post-covid tünetei vannak, és egyszer csak baj lesz, és kiderül. De mekkora annak az esélye, hogy lappangó post-covid tünetek vannak?
Az, hogy ő ne érzékelje, hogy ez jelen van, annak nagyon kicsi az esélye. Tehát ugye legtöbbször azért fordulnak az orvoshoz, mert az akut fázis lezajlásával nem szűnnek meg a tünetek. Vagy az akut tünetek, a láz, nátha, felső légúti tünetkör, köhögés megszűnik, de utána jönnek az általános panaszok, a fáradékonyság, izomizületi fájdalmak, amik sokkal elhúzódó problémát jelentenek, mint amiket az akut fázisban tapasztaltak. Tehát általában ezeket érzékelik a betegek, vagy az emberek. Nyilván ennek van egy olyan szintje, amivel van, aki együtt tud élni, tehát ő maga érzékeli, hogy hát ugye sokan olvasnak különböző beteginformációs oldalakról erről közléseket, hogy milyen tünetek lehetnek, és ezeket érzékelik magukon az általános fáradékonyságot, hogy egy kicsit csökkent a teljesítő képességük ahhoz képest, amilyen korábban volt, de sokan ezzel együtt tudnak élni, és várják, hogy regenerálódjon a szervezet. Van, aki segítséget kér természetesen. Ebben nyilván az egyénnek az inger küszöbe is azért egy fontos tényező.
Ha valaki nem vesz tudomást erről a csökkent teljesítőképességről, és csak azért is visszatér a régi életmódjához, mert teszem azt elmúlt 3 hónap, és már az orvos is azt mondta, hogy meggyógyult, és most már tényleg szeretne visszamenni, futni, úszni, sportolni, bármit. Az ronthat a helyzeten? Tehát azzal mit tud csinálni?
Azt gondolom, hogyha valaki azt érzi, hogy fáradékony, vagy hamarabb kifullad.
Hát vagy a tüdőkapacitása, vagy bármi.
Ez történt, akkor mindenképpen azért egy alapbelgyógyászati vizsgálat, egy tüdőgyógyászati és kardiológiai vizsgálat, meg is egy labor, az mindenképpen szükséges azért, hogy kiszűrjék azt, hogy ténylegesen nincsen mögötte szervi érintettség. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha van, akkor esetleg azt megfelelően kezelni kell, vagy követni kell, de hogyha ezek nincsenek, vagy olyan szintűek, hogy ez kontrollálható, akkor szépen mi azt szoktuk javasolni, hogy nagyon-nagyon lassan, fokozatosan térjenek csak vissza a korábban megszokott kerékvágásba, tehát hagyjanak időt a szervezetüknek, hogy regenerálódjon ebből a helyzetből. Tehát, hogyha azt érzi valaki, hogy korábban gond nélkül lefutott 5 kilométer, de most mondjuk 500 méter után is már fárad, akkor egyértelmű, hogy annak a hátterét vizsgálni kell. És mondom, abban az esetben is, hogyha nem találnak szervi eltérést, csak egy nagyon-nagyon lassú, fokozatos visszatérést szoktunk javasolni.
Ugye ilyenkor szokták javasolni még, hogy az immunrendszert erősítsük meg még jobban, meg még több vitamin. Ezek valóban segítenek, vagy ez inkább csak a türelem segít?
Hát ezeket mind szoktuk javasolni, tehát antioxidáns vitamin, észszerű keretek között, szabad levegőn, rendszeres mozgás, ez mind a fizikai, mind a lelki, pszichés tüneteken tud javítani. Hogy ez valójában mennyire tudományosan megalapozható eljárás, az egy kérdés, hiszen pontosan nem is tudjuk, hogy ezt a post-covidot mi okozza, de a gyakorlatban azt látjuk, hogy ezért a szervezetnek az ilyen irányú támogatása sok szokta segíteni a regenerálódást.
Az előbb említette a különféle betegtájékoztató oldalakat, amik egyébként nagyon népszerűek, tehát az emberek nagyon szívesen mennek rá mindenféle tünetek után ezekre az oldalakra, beleértve egyébként engem is, tehát a kíváncsiság az sokszor hajt. Volt már olyan tapasztalat, hogy valaki félrekezelte saját magát, vagy félreértette ezeket a tájékoztató oldalakat, és nagyobb bajt csinált?
Hát én a post-covid esetében nem láttam ilyen esetet. Ez arra jó a betegeknek, hogy el tudják helyezni a saját panaszaikat, hogy az, amit ő tapasztal, az beleférhet ebbe a szindrómába, és sokaknak ez segít, mert akkor nem aggódnak, nem keresnek másokat emögött, hanem elfogadják egy bizonyos intervallumon belül, hogy ez még a fertőzés következménye és a szervezet regenerálódás. Az egy hosszabb folyamatot vesz igénybe. Tehát nagyon félrekezelni magát nem nagyon tudja senki ebben a helyzetben, hiszen nem is nagyon tudjuk, hogy mi a pontos terápia. Tehát ezekkel a hagyományos módszerekkel, gyógymódokkal, ezekkel azért tud segíteni az ember magán, viszont bajt azért nem okoz, hogyha bizonyos szabályokat betart, például azt, hogy a terhelést azt nem forszírozza erőn felül, hogy nem szed extra dózis vitaminokat.
Azzal mit csinálhat egyébként? Azzal mi történhet? Milyen bajt okozhat, hogyha extra dózis vitamint vesz?
A vitamin adagolásnak is megvan a maga metódusa, és a vitaminoknak is megvan a fiziológiás szintje, vagy az a szint, amiben tényleg támogatják a szervezetet, és azon felül pedig károsodást okozhatnak. De itt tényleg extra dózisokra gondolok, amit a poszt-covidosoknál nem látunk, de néha daganatos betegeknél például vannak ilyen terápiás megközelítések, hogy ilyen az átlag dózisnál sokszor-sokszor magasabb adagokat használnak a gyógyulás reményében.
Az imént említette, hogy az osztályon dolgozik pszichológus, pszichiáter, tehát a mentális egészségért felelős szakemberek. Ők mennyire leterheltek, tehát mennyire érezhető az igénye a betegek részéről, és mennyire mutatják ki ezt az igényt?
Szívesen veszik ezeket a fajta támogatásokat, tehát nagyon jól működik az ambuláns rehabilitációs program, és sok poszt-covidos beteg tartósan visszajár a gyógytornászokhoz, megtanulnak olyan fizioterápiás módszereket, amiket otthoni körülmények között is tudnak a köztes időben alkalmazni. Ugyanígy nyilván az egyéntől meg problémától függő, de ugyanígy a pszichológiai támogatást, vagy akár a dietetikus segítségét is igénybe veszik.
Meddig működött az osztály, és mikor érezték azt, hogy már nem indokolt fenntartani?
Hát az osztály, ezeket a hullámokat már nehezen tudom követni, de úgy emlékszem, hogy így a harmadik hullám után indult. A harmadik hullámban volt nagyon-nagyon sok súlyos beteg, akiket rehabilitálni kellett. Ez egy néhány hónapos kifutású dolog volt. Azt követően már nem találkoztunk olyan számban súlyos COVID betegekkel, hogy őket ilyen keretek között egy külön osztályon kellett volna rehabilitálni. Minden tüdőosztály a saját ellátási körébe tartozó post-covid beteget a továbbiakban is a rehabilitációs folyamaton végigvitte, de már nem külön egységen működött ez a tevékenység.
Köszönöm a beszélgetést!
Én is köszönöm!
Hölgyeim és uraim, dr. Csoma Zsuzsannával, az Országos Pulmonológia Intézet 4-es osztályának főorvosával beszélgettünk.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó zenékkel és érdekes beszélgetésekkel. Várom Önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot és további jó rádiózást. Kutasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.